Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 107. Zsoltárunkat énekeljük, a 107. Zsoltárunk első versét. A 107. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volta. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 238-as énekünket lapozzuk fel, 238. dicséretünket, és énekeljük el első 6 versével. A 238. énekünket első 6 versével énekeljük, az első vers így kezdődik: Teremtő Istenünk, édes atyánk nékünk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Péter apostol második leveléből, a harmadik rész első 14 verséből. Péter apostol második levelének harmadik részében az első 14 vers így szól hozzánk. Ez immár második levélírásom nektek, szeretteim, melyel tiszta gondolkodástokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolkodók támadnak, kik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, azonképp maradt minden a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, s föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, melyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben, kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked a mai napot is. Köszönjük néked, hogy indítottad a szívünket, hogy eljöjjünk a templomba, és imádjunk téged, hódoljunk neked. Köszönjük néked, hogy megoltalmaztál az elmúlt héten is bennünket minden dolgunkban, családjainkban, munkahelyeinken, betegségben, erőtlenségben is velünk voltál. Köszönjük néked gondviselő szeretetednek minden kis jelét. Köszönjük, hogy most szólni akarsz hozzánk, mert nem csak a külső dolgainkról viselsz gondot, hanem a lelkünkről is. Te vagy a mi lelkünknek igazi táplálója. Kérünk, hogy szóljál a lelkünkhöz ezen az alkalommal is, és add, hogy hittel tudjuk befogadni az ígét, hogy valóban táplálékká lehessen, lelki táplálékká lehessen a számunkra. Kérünk téged, hogy igéd által tisztogasd, erősítsd a mi gyenge hitünket. Köszönjük néked, hogy kérhetjük azt is, hogy kegyelmeddel mosogassál meg minket, mindattól a bűntől, amit elkövettünk ellened az elmúlt héten is. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmed végtelen, és köszönjük, hogy bármennyi bűnünk is van, mindig jöhetünk hozzád, bocsánatért. Te nem küldesz el bennünket magadtól, amikor megalázva magunkat, kegyelmet kérünk tőled. Köszönjük néked, hogy az Úr Jézus érdeméért, az ő keresztfájáért, az ő véréért kimeríthetetlenül áradhat reánk a kegyelem. És köszönjük, hogy bátoríthatjuk a lelkünket azzal, hogy megbocsáttattak nékünk a vétkeink. Köszönjük néked, hogy igéd által táplálva, kegyelmed által tisztogatva, megszentelve figyelhetünk most te reád ezen az Isten tiszteleten. Töltsd be a szívünket hódolattal, neved tiszteletével, imádatával. Erősíts meg bennünket ezekben a dolgokban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat is, többi gyülekezeteket is, ahol összejönnek az emberek a te ígét hallására, bárhol ezen a világon. És kérünk azért, hogy áld meg a gyerekeinket, áld meg a gyerekórát itt is a gyülekezetünkben. Szólj ő hozzájuk, tanítgasd őket is a te csodálatos dolgaidra, és vonzad magukhoz az ő kis szívüket is. Köszönjük néked, hogy így állhatunk előtted ebben a gyülekezetben, ezen a mai napon. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 172. énekünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből, a 21. rész első verséből olvassuk, ahol ez áll. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalommal megvizsgálhattuk a Péter levele alapján, hogy ez a jelenlegi világ, illetve történelem hogyan fog véget érni. Nem úgy, ahogy a National Geographic majd be fogja mutatni nekünk ránk következő hétfő estéken a tévében, hiszen éppen a világ végével akarnak foglalkozni majd a televízióban. Kicsit más a Bibliának az erről való tanítása. Hát inkább az igére figyeljünk, mint a National Geographic-ra. Láttuk, hogy Isten az Úr Jézus által egy tűzben semmisíti meg ezt a jelenlegi világot, de olyan jó, hogy ez a pillanat ez még előttünk van, mert hogy Isten nagyon türelmes velünk, és várja azt, ahogy olvastuk itt az ígében, hogy mindenki megtérésre jusson. Hát ez egy rendkívül fontos dolog nekünk, hogy megértsük, szívünkbe forgassuk ezt a dolgot, hogy Isten csak azért nem vetett még véget ennek a mindenségnek, ennek a jelenlegi történelemnek, mert vár nagyon türelmesen, mint hogy Noé napjaiba is várt az ítélet végrehajtásával, hogy minél több ember adjon az ő szavára, és alázzák meg magukat, a bűneiket hagyják el, és kezdjenek Istenre figyelve egy új életet élni. Egy őszinte szívbeli hozzáfordulástra várt az Úr. És hát ma is pontosan ez van, azért nem ítélt még tűzben, mert vár, hogy mi magunk is megtérjünk hozzá. És ha már megtértünk, akkor jó, de ha még nem, akkor tudatosítsuk magunkba, hogy az Isten megtérést vár tőlünk. Térjetek meg, mert közel van az Isten országa, mondta Jézus, amikor kezdte az ő prédikációját, és ezt nekünk is meg kell fontolni. Ezen kívül talán még abban segíthet nekünk ez a tűzcsapás, ami éri ezt a mindenséget a végén, hogy átértékeljük egy kicsit a földi dolgainkat, mert hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy itt a földi dolgaink, a anyagi javaink, meg egyéb birtokunk az ilyen örökkévaló minőséggel bír, és hát még az Istennél is fontosabb. Hát most itten látjuk az igéből, hogy minden meg fog égni, az Isten nem fog megégni, ő fog mindent megégetni, ő marad meg örökké, az örökké való. És ez egy kicsit a mi értékrendünket helyre tudja billenteni, mert láthatjuk, hogy nem a földi javaink azok a legfontosabb dolgok az életben, hanem van azoknál egy fontosabb valaki, akinek mindent alá kellene rendelnünk, és akinek mindent a rendelkezésére kéne bocsátanunk. Summa summarum, hogy azért olyan jó az is, hogy Isten igéje, Isten lelke nem csak a tűzítéletig, a tűzviharig vezeti a tekintetünket, hanem azon túl is. És majd kicsit már túl akarunk nézni ezen a tűzviharon. És meg kellene látnunk azt a János apostol szemével, amit ő is látott, mert így kezdi itt a Jelenések könyve 21. részét, hogy ezután láték új eget és új földet. Tehát mi nem látjuk, de az ő szemeivel mi is láthatjuk most már, mi is láthatjuk ezt az új eget és az új földet, és előbb-utóbb majd csak meglátjuk a magunk testi szemeivel is ezt a dicsőséges csodát, az új eget és az új földet. Nézzük először is, testvérek, azt, hogy ennek ki a teremtője, aztán utána az erre vonatkozó ígéreteket, és kezdjünk hozzá ennek az új égnek és az új földnek a vizsgálatához. Mi jellemzi ezt az új világot? Először is tehát a teremtő. Csodálatos visszaemlékeznünk arra, hogy Isten teremtette ezt a jelenlegi világot is. Ahogy a Biblia mondja, Isten szólt, és a nem létezőket előhívta. Latinul úgy mondják ezt, hogy creatio ex nihilo, teremtés a semmiből, vagy a semmi után. Ezt a Biblia a Mózes első könyvének az első részében, meg a második részében is részletesebben elénk adja, de utána ez egy olyan üzenet, ami az egész Biblián végig húzódik, és újra meg újra beleütközünk a legváratlanabb helyeken. Nem kell most itt sok igét felsorolnom, például a 33. Zsoltár így emlékezik, az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Aztán olvassuk, Uram, Izrael Istene, te teremtetted a mennyet és a földet. Te teremtetted az eget, az egeknek egeit, és minden seregüket, a földet, és mindent, ami rajta van, a tengereket, és ami bennük van, és te adsz életet mindnyájunknak, olvassuk Nehemiás könyvébe. Tehát nem kell ezt most itt ismételgetnem. A Biblián áthúzódik az a drága üzenet, hogy Isten a teremtője ennek a mindenségnek. Ezt a dolgot azonban mi tudományosan nem tudjuk ilyen formán megragadni. Nem lehet tudományosan bebizonyítani, hogy Isten teremtette ezt a mindenséget, hanem ezt egyedül hitáltal lehet megragadni. Olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. részében, az első versekben mindjárt, hogy hitáltal érthetjük meg. Hitáltal érthetjük meg, hogy a világ az Isten szavára teremtetett, és a nem lévőkből jött elő mindaz, ami látható. Ez a csoda, ez tudomány által legfeljebb valószínűsíthető, de nem bizonyítható. De nekünk hívő embereknek nem is kell ezt bizonyítani, mert úgymond a Szentírás elég nekünk, és megnyugszunk abban, amit Isten nekünk itt mondott. És nem csodálkozunk azon, hogy a tudomány is egyre közelebb megy oda, hogy hát azért véletlenül nem keletkezett ez a mindenség. Hát valaki kell, hogy mögötte valahogyan álljon. Az első teremtésnek a végbevivője lesz a második teremtés végbevivője is. Tehát aki teremtette ezt a mindenséget, ezt fogja újjáteremteni is. Aki már egyszer megalkotta, képes lesz arra, hogy másodszor is megalkossa. És a tűzben alkotó elemeire esett kozmoszt új világ egyetemmé, új kozmosszá teremtse. Íme mindent újjá teszek, olvasjuk itt a Jelenések könyve 21. részében, az 5. versben. A trónon ülő mondja ezt, a Krisztus mondja ezt, Isten fia. Íme mindent újjá teszek, és utána még mondja, ezek a beszédek hűek és igazak, írd meg őket. És János megírta nekünk. És így tudjuk, hogy ki fogja újjáteremteni ezt a mindenséget. És akkor ennek a fényébe, testvérek, mindjárt kell, hogy helyére tegyünk egy-két dolgot. Például azt, hogy ezt az új eget és az új földet nem az emberek fogják létrehozni. Nem az emberek fogják létrehozni. Mindenki nagyon is jól vissza tud emlékezni az Alfred Rosenbergre, a nácizmusnak, a hitlerizmusnak az ideológusára. Vagy vissza tudunk emlékezni Marxra, Engelsre, ugye a marxizmusnak a szellemi atyaira. Ők azt mondták, hogy az ember fog új világot teremteni. Az embereket meg kell változtatni, és a megváltoztatott emberek majd egy új világot fognak létrehozni, mondták ők. Annak érdekében, hogy ez az új világ létrejön, az embereket feljogosították arra, hogy öljenek is, pusztítsanak. Nácizmusnak lett is, vagy nem tudom hány, 20-valahány millió halottja. Kommunizmusnak is lett, vagy 90. Ezek a próbálkozások, testvérek, ezek eléggé hát balul ütöttek ki. Valaki úgy mondta, valahányszor az ember meg akarja teremteni az új világot, mindig a poklot teremti meg. Akkor aztán jönnek teológusok is manapság. Már a 70-es évektől jönnek teológusok, akik a marxizmus ihletése alatt állnak. Van egy ilyen híres teológus, úgy hívják Jürgen Moltmann. Világban is lehet használni, vagy hallani a nevét. Reménység teológiáját ő találta ki. Ez nem más, mint a marxizmusnak egy ilyen keresztjéniesített változata. Érdekes ötvözet egyébként. Kapott is Ernst Bloch díjat. Ernst Bloch az egy nagy német marxista filozófus volt. Pár évtizede halt meg csak. Mindjárt kitüntették Jürgen Moltmannt ezzel az ateista embernek a díjával. Aztán, testvérek, megdöbbentő az, hogy az ő gondolatmeneteit most már hívő emberek is fölvették. Az úgynevezett neo-evangélikalizmus. Evangélikálok az egy nagyon nagy gyűjtő fogalom, és Amerikában egy csomó kisebb-nagyobb egyházat, felekezetet foglal magába. És ez sok-sok millió embert jelent a világon. Itt Magyarországon nem annyira ismerjük ezt az irányzatot, bár itt is itt vannak most már. Ők is ugyanazt gondolják, hogy az emberek, a hívő emberek fogják magukat, és dolgozunk, és megvalósítjuk Isten országát a Földön. Még református teológiára is szoktak hivatkozni. Ugye Kuiper Ábrahám is ezt mondta, hogy csak össze kell fognunk, és a kultúra minden területét kell hatalmunkba venni, és irányításunk alá vonni nekünk, keresztényeknek, és megvalósítjuk a Földön az Isten országát. Szóval ezekre a dolgokra most mit mondjon az ember? Azt mondjuk, testvérek, hogy az új eget és az új földet nem tudja az ember létrehozni, akárhogy is erőlködik. Pláne, hogy ezekben az említett nézetekben nincs is szó egy új égről és új földről, hanem arról van szó, hogy ez a jelenlegi történelem és jelenlegi világ megmarad, csak egy nagy transformáció megy keresztül. És ebben a transformációban persze Istenről is beszélnek, hogy Isten is ott van valahol a háttérben, de azért elsősorban mi visszük végbe. De a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy ez a világ egy tűz viharban alkotó elemeire esik. És nem lesz föld. Eltűnik a föld és az ég ebben a formában, hogy most van. Véget ér a történelem. És Isten egy új eget és új földet épít fel a romokból, a hamuból. Azt is el kell itt vetni, testvérek, még egy érdekes nézet van, amivel újra és újra lehet ma is találkozni, hogy amit úgy nevezünk, hogy a panteista hit. Panteista. Azt hiszik a panteisták, hogy az Istenség egy a világgal, egy a természettel. Ezt hiszi gyakorlatilag mindegyik keleti vallásfilozófia. Hinduizmus, buddhizmus, minden egyéb ilyen keleti vallás. És ezek azt gondolják, hogy a természetben van egy isteni lényeg, ami, hogyha el is pusztul mondjuk a természet, az a benne lévő isteni lényeg újra fölépíti majd a világot. De a Biblia ezt sem mondja. A Biblia nem beszél arról, hogy Isten benne van a dolgokban, körülöttünk. Nincs benne a virágban, nincs benne bennem, bennetek, az a szószékbe, a zongorában, nincs benne Isten. A fűszálakba, vagy nem tudom, a patak csobogásába, hogy a panteizmus hiszi. Isten nem egy ilyen személytelen valami, ami föloldódott a világban, mint a cukor a kávéba, aztán utána majd valahogy úgy belülről, valahogy úgy ez a személytelen erő, meg energia majd újra fölépíti ezt a kozmoszt. Nem. Ezt a kozmoszt egy rajta kívülálló valaki teremtette, egy objektív létező, aki kívülről megalkotta a szava által. A szava által újra tönkre teszi majd, amikor megérik az ítéletre és a megtisztításra. És a szava által ezt a világot újra teremti, mint kívülálló, rajta kívülálló valaki. Tehát nagyon fontos itt megértenünk ezt, testvérek, mert egy csomó téves gondolatot kiűz a fejünkből ezt, hogyha elfogadjuk, megnyugszunk ebbe, hogy a világot kiteremti újjá. A Szent Háromság Isten, aki bölcsességgel fundálta ezt a földet, az ember bűne miatt megromlott, abnormális állapotba került, Isten ítélete kapcsán is. Isten most várja az emberek megtérését, és egyszer véget vet ennek a kozmosznak, és aztán újra teremti bölcsességgel és szava által ezt a mindenséget. Új eget és új földet alkot. Menjünk egy kicsit tovább. Erre nézve a dologra nézve, testvéreim, ígéreteink is vannak. Ígéret. Istennek az ígéretei áthúzódnak a Biblián. Nem csak itt olvasunk a Jelenések könyvébe, vagy egy kicsit visszamegyünk Péter levelében arról, hogy új ég és új föld lesz, hanem már visszamegyünk az Ószövetségbe, és ott is találkozunk vele. Ézsaiás könyvének 65. részében olvassuk, hogy mert íme új egeket és földet teremtek, a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Ézsaiás könyve 66. részébe. Mert amint új egek és új föld, melyeket én teremtek, megállnak én előttem, így szól az Úr, aképpen megáll a ti magvatok és nevetek is. És még testvérek, sok ilyen dolog van, sok ilyen íge van Máté evangéliumában, hogy az Úr Jézus is beszél erről a dologról. Beszéli a világ újjászületését. Azt mondja a tanítványoknak, mikor majd visszajövök, és a világ újjászületik, akkor ti veletek ez és ez fog történni. A világ újjászületéséről beszél. Azt mondja Péter apostol az apostolok cselekedetei 3. részében, hogy Isten elküldi Jézust, akinek nektek előre hirdettetett, akit az égnek kell magába fogadnia, mind az időkig, míg legújjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Úr az ő szent profétái által is. Szóval vannak bibliai ígéretek erre nézve. És amikor mi erről beszélünk, hogy hiszünk egy ilyen új ég és új föld létrejövetelében, Isten általi megteremtésében, akkor ezt Isten szava alapján mondjuk, amit ő mondott. Építünk arra, amit ő mond. Ez a hit. Építek arra, készpénznek veszem, amit ő mondott. Ezt mondta, akkor elfogadom. Nem okoskodok jobbra-balra, nem csűröm, csavarom. Elfogadom. Mi nem egy utópia megvalósulására várunk, testvérek. Utópia azt jelenti magyarul, hogy egy hely, ami nincs. Egy nem létező hely, vagy állapot. Mi nem egy utópiát várunk. Ez a hely létezik. Ez Isten szavában létezik, és ő meg fogja ezt a maga idején valósítani. Nem egy déli bábot kergetünk, ahogy megyünk az úton, és látunk ilyen különböző jelenségeket, és akkor azna megyünk, és minél közelebb megyünk, annál messzebb vagyunk tőle. És egy méterre se jutunk hozzá közelebb. Nem, testvérek, egyre közelebb megyünk ehhez az új világhoz. Mi nem egy illuzórikus álomvilágnak vagyunk a fogjai, hogy mi elhitettük magunkról, hogy lesz egy új ég, új föld, aztán annyira szépnek képzeljük, hogy mi hiszük, hogy ez majd lesz, aztán ettől majd lesz. Nem lesz. Nem így van, testvérek, az ígébe kapaszkodunk. És annyira csodálatos ezt megértenünk, hogy amikor az Úr Jézus ennek az új világnak a megteremtője itt járt ezen a földön, itt járt a mi földünkön, ezen a földön, és a mi történelmünkben, amiben mi is élünk, velünk egy síkon járt, akkor itt ízelítőt adott ebből az új világból, ahol nem lesz halál, és Jézus föltámasztja a halottakat, ahol nem lesz betegség, Jézus gyógyítja a betegeket. Ezek nem kitalált csodák, amiket valahol valakik rá aggattak Jézusra, hanem ezeket ő megcsinálta a történelem jelenlegi folyamatába, és ezen a bolygón, ahol mi élünk. És amikor rácsodálkozunk az ő csodáira, testvérek, akkor látjuk az ő végtelen hatalmát, szeretetét, bölcsességét. Mi nem fantáziálunk, amikor azt hiszük, hogy lesz egy új ég és új föld, és a jelenlegi elmúlik. Nem mesét mondok nektek. A mi reménységünk nem a mi álmainkra épül, meg a Marxnak, meg mit tudom én kinek az elmélkedéseire, hanem az Isten drága szavára, aki erről beszél nekünk. Ígéretekre építjük a hitünket, Isten ígéretekre. És akkor az utolsó ponthoz érek, hogy mik jellemzik majd ezt a drága új teremtést. Hát testvéreim, hát erről majd még fogunk beszélni, de most azért elkezdjük. Először is az jellemzi, hogy új lesz. Ugye azt mondja a patmoszi látnok, hogy és láték új eget és földet. Nem egy másikat. Újat. Az eredetiben szereplő új kifejezés azt jelenti, hogy minőségileg új, de nem egy másik. Van a görögben egy másik fogalom is, amit használhatott volna János apostol, de nem azt használta. Az a másik fogalom azt jelenti, hogy valami időben új, valami olyan módon új, hogy még addig nem volt. De nem ezt használja, hanem azt használja, hogy valami megújítatik. Valami egészen felfrissül. Pontosan úgy, hogy itt olvassuk az igében, hogy Isten a tűzben megégeti, és a széteső elemekből egy újat épít föl. Egy csodálatos megfiatalodáson megy keresztül a kozmosz, a tűzvihar után. Friss lesz a mindenség, dicsőségesen megújított. Egy diszkontinuitás lesz a két kozmosz között, a két világ között, a mostani meg a között. De lesz egy kontinuitás is. Vagyis lesz egy eltérés, de lesz egy összefüggés is. Minőségileg válik újjá a kozmosz Isten szava nyomán, testvérek. Ahogy utaltam rá az előbb, a Máté evangéliumában az Úr Jézust ezt újjászületésnek nevezi. A kozmosz, a világ újjászületésének, megújulásának, helyreállításának. Egy éjjel Nikodémussal beszélgetett, és mondta neki, hogy az embernek szükséges újjászületnie. Ahhoz, hogy egy ember újjászülesse, nem kell neki megsemmisülnie, de mégis egy más emberré kell válnia. Isten kegyelméből, Isten lelke, igéje munkája nyomán. A világnak se kell megsemmisülnie az újjászületéshez, de át kell menni egy nagy változáson. És egyébként az ember újjászületése a feltétel annak, hogy az újjászületett kozmoszba is részt vegyen. Az ember újjászületése, a te és az én újjászületésem feltétel annak, hogy ott legyünk az újjászületett világban. Tulajdonképpen, amikor egy ember hitre jut, Jézusba vetett hitre jut, és a követésére adja magát, akkor újjászületett ember. És akkor nem csak arról van szó, hogy ő egy új életet kezd, hanem arról is szó van, hogy beleszületett az új világba. Az újjászületés, beleszületés az új égre és az új földre. Abba az ottani emberiségbe, amelyik ott lesz. Hát mi jellemzi ezt az új világot, ezt az újjászületett, csodálatosan megfrissült világot, azon túl, hogy új. Például azt olvassuk itt Péter levelében, hogy melyben igazság lakozik. Melyben igazság lakozik. Az igazság, testvérek, itt az Istennel való teljes összhangot jelenti. Igazság, Istennel való összhang. Magyarán Isten akarata megvalósul abban a világban. Minden teljes összhangban lesz az ő akaratával. Érdekes, hogy már most is, amikor mi atyánkot mondjuk, mit kell mondanunk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod rögtön. Mert az Isten országa az, amikor megvan az ő akarata. Akkor vagyunk az ő jó polgárai, hogy így mondjam, hívei, amikor meg lesz az ő akarata. És mindig meg lesz az ő akarata. Néha ellenkezünk vele, de azért meg nem hiúsíthatjuk az ő akaratát. Isten akarata meg fog valósulni az új égen és az új földön. Minden vele lesz összhangban, az ő akaratával lesz összhangban. Ugyanúgy, hogy volt annak idején az első teremtéskor, emlékeztek? Egészen a bűnesetig úgy volt, ahogy Isten akarta. Minden összhangba állt vele. Ezt jelenti, az igazság lesz a mindenségben, összhang lesz Istennel. Egy másik fogalom is van, ami ebbe az irányba mutat, amit most itt nem szerepel ezekbe az igékbe, de az Ószövetség alapján idehozhatjuk. Amikor Isten megalkotta az egész világot benne az emberrel először, akkor azt mondta utána, hogy íme igen jó, ez volt Istennek a minősítése. Igen jó. Ez az igen jó, testvérek, ez azt jelenti, hogy Istennel minden összhangba áll. Ugyanaz, mint amikor azt mondja Péter apostol, hogy igazság lakozik benne. Az, hogy igen jó, az ezt jelenti, hogy minden Istennel összhangban áll. Az igazság is ezt jelenti. Minden Istennel összhangban áll. Semmi nem lesz, ami ne harmonizálna vele. A diszharmóniának, testvérek, ami ebbe a világban van, amit mindig érzünk magunkba is, meg a természet között, meg az emberi kapcsolatainkban, meg mindenhol, népek kapcsolatában, vagy a gazdaságban, vagy bárhol, testvérek, ez a fajta diszharmónia nem lesz ott. minden harmóniában lesz egymással is, de az egész Istennel is harmonizálni fog, az ő akaratával. Aztán testvérek, nem csak ez a harmónia lesz rá jellemző, hanem a szabadság is. Már a múlt vasárnap is beszéltem arról, hogy a római levél szerint ez a mostani világ mindenség, ez egy fogoly állapotban van. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy Isten a hiába valóság alá vetette, a mulandóság rabságába vetette ezt a világot, ezt a mostani világot velünk együtt. Vagyis a halál törvénye uralkodik mindenen. Olyan az egész teremtettség, mintha egy nagy embert lekötöznénk, és nem tudna megmozdulni. Vagy éppen csak egy kicsit tudna fészkelődni. Nem tudja kifejteni a benne rejlő képességeket és lehetőségeket. Ebben az állapotban a természet képtelen igazából kibontakozni, testvérek. Azt látjuk az ígében, hogy nem tudja, mert a képességei erős lakat alatt vannak, és korlátozva van a fejlődésébe. A természet ebbe a bekötözöttségébe, vagy lekötözöttségébe, halálnak való alávetettségébe nyög és sóhajt, mint egy szülő asszony, aki várja, hogy végre megszülje a magzatát, a gyermekét, és fölszabaduljon, és újra örvendezzen. És mi is, mondja az apostol, mi is a természettel együtt nyögünk és sóhajtozunk, mert mi is alá vagyunk vetve a mulandóságnak. De, amikor a tűz lecsap a teremtettségre, leég róla, a mulandóság lánca, a halál láncai. Végre minden felszabadul, kiszabadul. Az ember is, de a természet is. Már nem lesz korlátozva semmibe, és kitörhet a börtönéből, és egy soha nem látott kibontakozásnak indulhat, testvérek. Már most is látszik a természetnek a képességeiből valami, testvérek, és a kutatók azok még jobban tudnának erről beszélni, de mi lesz majd akkor? Amikor nem lesz korlátozás alatt a természet, és olyan változatossá, olyan sokszínűvé válik az egységes természet, mint még soha nem volt. És mi meg fogjuk látni, hogy a világban nem a romlandóság és a halálé az utolsó szó, hanem az Istené. Már most is ez a szerencsétlen világ, amiben élünk, testvérek, mert fogoly a világ, benne mi is. Már most is hirdeti Isten dicsőségét, de akkor hogy fogja dicsőíteni majd Isten? Akkor hogy fog rámutatni Isten szépségére, Isten felségére? És az Úr népe, testvérek, akik itt Jézussal újjászülettek és vele éltek, azok látni fogják ezt. Az lesz a világ mindenségnek az igazi tavasza. Már most is olyan jó kimenni, aztán az ember egy kicsit érzi a tavasznak már a mocorgását, ugye? És a fények és a hangok. De milyen fények lesznek ott? Milyen hangok lesznek ott? Milyen illatok lesznek ott? Amikor a természet kibomlik, és egyre inkább kibomlik, és eljut az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára, és nem lesz alávetve a hiába valóságnak és a pusztulásnak. Az új világba, testvérek, valóban minden új lesz. Isten áll összhangba az egész, és a részek is egymással összhangba állnak, majd egy tökéletes harmónia világa, egy tökéletes szabadságnak a világa. És ennek az utóbbinak a fényében még itt van ez a kifejezés, hogy tenger többé nem vala. Kicsit különös ez a kifejezés itt az alapigénkben, mert nem tudjuk, hogy mire utal pontosan. Kicsit találgatnunk kell. Vegyük szó szerint, tenger többé nem vala. És gondoljunk a tengere és az óceánokra, hogy azok már nem lesznek az új égen és az új földön? Csöndesen kérdezzük, hogy ezt mivel érdemelték ki? Hát Isten, amikor kezdetben teremtette a mennyet és a földet, akkor volt tenger, meg volt óceán. Ő teremtette ezeket a dolgokat. Ezek nem rosszak önmagukban. De ettől függetlenül lehet, hogy az új égen és az új földön nem lesz tenger és nem lesz óceán. De gondolhatunk arra is, hogy szimbolikus értelembe fogjuk fel ezt a kifejezést. Emlékezzünk vissza, hogy János Patmosz szigetére volt száműzve. Az egy sziget, benne a tengerbe. Ő minden nap kiment barlang elé, vagy nem tudom hol lakott, valami házacska elé, és látta a tengert. És azoknak az embereknek, akik mindig látják a tengert, mert ott élnek mellett, egy kicsit más a viszonyuk hozzá, mint a miénk. Ugye nekünk az egy egzotikum, hogy elmegyünk a tengerpartra, azt tátjuk a szánkat, hogy milyen szép, milyen nagyszerű, milyen lenyűgöző.
De akik ott éltek mellette, pláne az ókorban, azok nem így néztek a tengerre. Nagyon ellenmondásos volt a viszonyuk a tengerrel, az ókori embereknek. Mert egyfelől biztos szép volt, hát ők is látták, hogy szép. Meg biztosította nekik a megélhetést is, mert ezek a tengeri népek azért ottan hajóztak és kereskedtek egymással, és ebből volt nekik megélhetésük. Meg haláztak a tengerbe, és volt ennivalójuk belőle. De ugyanakkor a tenger számukra félelmetes is volt. A tenger számukra a kiszámíthatatlanság volt. Az a félelmetes volt. A tenger az számukra az egy végtelen veszélyforrás volt, ami állandóan mozog, állandóan nyugtalan, állandóan bajok forrása, elválaszt, szétválaszt embereket, akár teljesen örökre. Azt mondja valaki, hogy Hollandiában van egy falu, tengerparton áll, halászfalu, és van egy szobor, egy női szobor a parton, és körülötte ott vannak a márvány táblák, és rajtuk meg annyi tengerésznek a neve, akik nem jöttek vissza a tengerről. És ott ez az asszony néz a tenger felé, és nagyon aggodalmas az arc kifejezése, fél az asszony, félelemmel néz, és rá van írva az aljára a szobornak, hogy és tenger többé nem vala. De mutatja ezt, hogy ők máshogy viszonyulnak, mint mi, amikor elmegyünk nyaralni az Adriához, vagy nem tudom hova. Nekik más volt ez, és most is más. És azt hiszem, testvérek, hogy itt talán az se véletlen, hogy János apostol számára pont a tenger az, ami úgy szimbolizálja a jelenések könyvében az egymással állandóan vihaskodó népek tengerét is. Ugye így átjött a magyar nyelvbe is, hogy a népek tengere. De így van, a Bibliából származik ez a kép, a népek tenger, ami állandóan mozog, állandóan forrásban van, állandó feszültséggel, állandó konfliktusokkal terhes. Innen emelkedik ki a jelenések könyvében az egyik szörny, az egyik fenevad. Ott is nyilvánvalóan szimbolikus értelme van a tengernek. Tehát testvérek, inkább azt mondanám, vagy arra hajlok, hogy János apostol arra utal, hogy mindazok a negatívumok, amiket a tenger itt a földön jelképezett a számára, és akkor még sokak számára, azok hiányoznak az új égről és az új földről. Tenger többé nem volt, és nem volt az, amit a tenger jelképez, a nyugtalanság, a harc, a háborúság, a háborgás, a veszély, a félelem, a kiszámíthatatlanság, a feszültség, hanem valahogyan egy békesség volt mindenen. Az az új ég és az új föld, amit látott, az a békességtől volt, a harmóniától volt átitatva. A részek és az egész is, az összbenyomása az apostolnak ez, hogy abszolút békesség van. Lehet, hogy lesz tenger, lehet, hogy nem lesz tenger, de amit a tenger szimbolizál, a békesség, az biztos, hogy ott lesz az új égen és az új földön. Igazság lakozik mindenbe. Szabadság. A mulandóság törvény alól való felszabadulás jellemzi a természetet. És egy abszolút békesség lesz. Abszolút harmónia járja át az ottani valóságot, a maga legkisebb részétől kezdve. Az egész testvérek valami egészen elképesztő képlet. Érezzük, már is érezzük, hogy mennyire más lesz az új, valóban új lesz ahhoz képest, ami most van. Mert most nem látjuk az igazságot se a természetben. Nem látjuk azt a halál törvényétől való szabad bontakozást, kibontakozást. Nem látjuk a harmóniát se, a küzdelmet látjuk, a harcot, a létért való harcot. És ott ez valahogy teljesen más lesz. Erről beszél Ézsaiás, amikor azt mondja, hogy farkas és bárány együtt legelnek. Oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, kigyónak por lesz a kenyere, nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén. Vagy olvassuk, lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Ez az új ég és az új föld. Az abszolút igazság, szabadság, és abszolút harmóniának, békességnek a földje. Hát, ha Isten segít minket, majd innen folytatjuk. János új eget és új földet lát, és az ő szemeivel mi is láthatjuk. Látja, hogy a régi a tűzben eltűnt, de helyére az Úr újat alkotott. Igazság lakik abban, szabadság a haláltól, és tökéletes harmónia Istennel. Vágyakozol-e oda? Vágyakozunk-e oda? Vagy jól érezzük itt magunkat? Minél többet gondolkozok rajta, annál inkább kezdem itt nem jól érezni magam, és annál inkább szeretnék oda jutni. Megértem az Péter apostolt, amikor azt mondja, hogy sóvárogva várjátok a tűznek a napját, mert tudjátok, mi lesz utána. Sóvárogva és epekedve néztek előre. Nektek milyen perspektívátok van, hívő testvére? Hát törekedjetek arra, hogy szentül éljetek. Ti, akik azt várjátok, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg nem gondolt, amiket Isten készített el az őt szeretőknek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy igédben beszélsz ezekről a dolgokról. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget, és egykor ebből az abnormális állapotából, amiben most van, újjáteremted, megújítod, felfrissíted a maga tökéletességében. Köszönjük, hogy megint összhangba hozod magaddal, és ezért abszolút igazság lakozik ott. Minden veled lesz összhangban, a részek és az egész is. És köszönjük néked azt a szabadságot, hogy nem lesz ottan a halál, semminek nem lesz alávetve a halál, semmi nem lesz alávetve a halál törvényének, a pusztulás, a mulandóság törvényének. És köszönjük néked azt a végtelen békességet és harmóniát, ami átitatja majd azt a mindenséget. És olyan csodálatos abba belegondolnunk, hogy az lesz a mi lakhelyünk. Ha itt benned hiszünk, benned remélünk, ha téged követünk, akkor te oda fogsz bennünket bevinni, mert mi leszünk annak az új égnek és új földnek a lakossága, a társadalma. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy megértsük ezt a dolgot, és higgyünk ebben. Áldunk azért, mert a hitünket akarod magadra vonni, és azt akarod, hogy a te szavaidba gyermeki szívvel meg tudjunk nyugodni. Köszönjük néked, hogy így szabadítasz föl minket minden tévhittől, minden hamis elképzeléstől. Attól is, hogy a halállal vége van mindennek, de attól is, hogy a természet önmagából újjáteremti magát. És azoktól az ideológiáktól és doktrináktól is, amik eddig ezen a földön annyi szenvedést és pusztulást hoztak. Köszönjük néked, hogy nekünk nem kell ezekkel foglalkozni, mert mi tudhatjuk, hogy mi lesz, mi fog történni hamar. Köszönjük néked, Urunk, hogy te ilyen dicsőséges kijelentést adtál nekünk, és köszönjük néked, hogy mindezeket elénk tárod gyermeki szavakkal, hogy értsük, valamennyire meg tudjuk ragadni a megragadhatatlant, fel tudjuk fogni a felfoghatatlant, a csodát. És köszönjük, hogy már most térdre hullhatunk és imádhatunk téged. Köszönjük néked, hogy van út oda, hogy van út a tengeren, fiad által, az Úr Jézus által, és eljuthatunk innen te hozzád, a te országodba, a te világodba. Segíts, hogy mindnyájan gyermeki szíven lépjünk rá Jézus követésének útjára. Hadd legyen ő a megváltónk, hadd legyen ő az Urunk, hogy mindnyájan együtt lehessünk ott abban a dicsőséges új hazában. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk reád gyülekezetünket, népünket, népünk vezetőségeit. Kérünk téged arra, hogy adj népünknek istenfélő vezetőket, akik felé tudják irányítani a figyelmet, akik szeretik ezt a népet, és a te dicsőségedre akarnak kormányozni és vezetni a társadalom minden szintjén. Kérünk, erősítsd meg a benned hívő vezetőinket, add, hogy békességben tudjanak lenni, és rád figyelve tudjanak vezetni, akár munkahelyeken, akár politikai életben, bárhol, egyházban, gyülekezetekben, bárhol. Kérünk téged arra, hogy munkálkodjál a gyerekeink szívébe, és add meg, hogy felét forduljanak, benned hívő emberekké válhassanak, és így legyenek ennek a magyar népnek tagjaivá, hasznos tagjaivá. Köszönjük néked, hogy a benned való hit az nem valami hátrány, hanem az a legcsodálatosabb dolog, a legcsodálatosabb ajándék. Segíts, hogy hívő nép lehessünk. Egyre nagyobb számba kérünk téged, hogy vigyél be embereket a te országodba. Segítsél embereket hitre jutni. Hirdesd ez az evangéliumot, Urunk, ennek a népnek. És add, hogy higgyenek te benned az embertársaink. Nem tudjuk ezt elérni, Urunk, mi csak kérni tudunk téged, mint erőtlen, gyenge szolgáid, de kérünk, hogy hallgass meg ezt a könyörgésünket a te nagy nevedért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten, ha Isten éltet minket, a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, melyek nyitottak. Hirdetem azt, hogy felnőtt konfirmációra lehet még jelentkezni. Ha Isten éltet minket, akkor e hónap közepén elkezdjük a tanfolyamot. Jövő héten még nem, de valószínűleg az utána jövő héten már igen. Sőt, ne is mondjam valószínűleg, hanem mondom biztosan. Tehát most a héten még nem lesz, de jövő héten, utána való héten, szerdán este 6 órakor már összejönnénk. Tehát szeretettel hívjuk erre a jelentkezőket. Nem csak olyan jöhet, aki nem konfirmált, olyan is jöhet, aki már konfirmált, de szeretne egy ilyen bibliaiskolai tanfolyamot tulajdonképpen végig csinálni velünk. Úgyhogy nyitottak vagyunk, szabad jönni erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy Nagy Solymos dátuma eldőlt. A mostani évben, ha Isten segít minket, akkor június 25-től 29-ig lenne az oda való kirándulás, szerdától vasárnapig. Ki van téve a papír, és lehet jelentkezni erre. Tehát június 25-től 29-ig. Hirdetem továbbá, hogy március 16-án, vasárnap délután 16 órakor itt a gyülekezetünkben lesz egy női délután, illetve hát férfi délután is, csak egymástól most egy kicsit függetlenül. A hölgyek már valószínűleg kaptak is ebből a meghívóból, forgassátok szívetekben. A női délutánnak ez lesz a témája, hogy tükröm, tükröm, avagy a lelki szépség ápolás. Úgyhogy szeretettel hívjuk a hölgyeket március 16-án 16 órára, és a férfiakat is ugyanekkor hívjuk. Őnekik meg az lesz a cím, hogy hová tűntek a férfiak. Úgyhogy jöjjetek, ne tűnjetek el, hanem férfiakat is szeretettel várjuk erre a délutára. A lelkileg szép és testileg is szép nőknek hadd legyen férfias férjük, aki az Úrra figyel és úgy vezeti és úgy irányítja a családját szeretetben. Tehát március 16-án 16 órakor lesz ez az alkalmunk. Szeretettel hirdettem ezeket, és várjuk a testvéreket az alkalmainkra. Végül a záró énekünket énekeljük, testvérek, a 251-es énekünket, 251, 6., 7. és 8. versét, 251, 6. és következő verseit, imádlak én is téged teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet. Utána a himnuszunkkal zárjuk együttlétünket.